készpénz. Van, aki esküszik rá, van, aki utálja. Én nekem is nagyon megy már ki a használatból, és tulajdonképpen már csak a fodrászomnak gyűjtögetek óról-hóra, hogy ki tudja fizetni, hogy ne legyen ott probléma.
Én már abszolút pénztárca nélkül járok.
De nagyon-nagyon jó lenne, ha nem lenne, de van. És az, hogy mennyi van, milyen szinten, miért, mit okoz, közvetlen, közvetett költségek, előnyök, hátrányok, hát jó sok mindent meg lehet erről beszélni. Bódi Subert Anikó lesz a segítségünkre, a Magyar Nemzeti Bank készpénz logisztikai igazgatóságának főosztályvezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
Kezdjük a mértékével. Hol tartunk készpénz használattal? Sikeresek-e a készpénz kímélő eszközök térnyerése? Szorul vissza a készpénz használat? Megrekedtünk valahol az elmúlt időszakban? Hogy állunk?
Hogyha megengedik egy lépést hátra...
Még hátrébb, oké.
Jelenleg ilyen 8000 milliárd körül ingadozik egy ilyen plusz-minusz 20 milliárdos sávban a forgalomban levő készpénzállomány értéke, de ahogy önök is említették, tehát a készpénznek sokkal összetettebb szerepe van annál a gazdaságban, mint hogy csak fizetünk vele. Ahogy el is hangzott, ez a klasszikus tranzakciós szerep, ez egyre inkább háttérbe szorul, nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag a fejlett világ valamennyi országában. Ugyanakkor az is egy jellemző jelenség, hogy majdnem minden országban ennek ellenére folyamatosan nő a forgalomban levő készpénzállomány értéke. Ezt a jelenséget a Európai Központi Bank egy ilyen cash paradox néven illeti, mert hogy a készpénzzel nem csak fizetünk, hanem sokkal inkább így átpozicionálódik a szerepe az elmúlt időszakban, és egyrészt egy továbbra is nagyon fontos megtakarítási eszköz, illetve a elmúlt 2-3 év turbulens folyamatainak következményeként egyfajta ilyen válságenyhítő, stabilizáló eszköz funkciót is betölt a készpénz használat. Ezt nagyon jól megfigyelhettük akár a pandémia első hullámának kitörése esetén, amikor gyakorlatilag alig volt olyan fejlett világbeli ország, ahol ne rohonták volna az emberek az ATM-eket, de sajnos az orosz-ukrán háború kitörésekor is azt tapasztalhattuk, hogy Ukrajna valamennyi szomszédos országában historikus rekordot döntött a lakossági készpénzigény, készpénzkereslet. Tehát ez a furcsaság, ez Magyarországon is jellemző, hogy bár ez egyébként jövedelem függő is, hogy ki mennyi fizet készpénzzel, meg preferencia függő, de általános trend, hogy a mindennapi használatba visszaszorul. Ugyanakkor, ha valami hirtelen várt, vagy nem hirtelen jött, nem várt bizonytalanság történik, akkor meg mégiscsak mindenkinek készpénzre lesz szüksége. Tehát ez a fajta kettősség, vagy két szélsőséges hatás, ez egyre inkább érvényesül a hazai készpénzkeresletben.
Hát ez nagyon érdekes, mert én ezt ilyen egészen extrém állapotoknál tudnám elképzelni, hogy elkezdje készpénzt felhalmozni, amikor arra gondolok, hogy összeomlik az egész bankrendszer, nem tudok elektronikusan fizetni, az automatákból nem jutok a jövőben pénzhez, tehát most kell kimarkolnom, ugye azért ilyen jelenetek voltak korábban, de ez ilyen egészen a, nem tudom, a járványhelyzet mély pontján, vagy nem is tudom mikor fordult elő, tehát én ezt, nekem furcsa, hogy ez egy mindennapos, és ez ilyen szervesen része a magas készpénz használatnak és készpénzforgalomnak.
A bizonytalanságnak, igen, teljesen egyetértek, vannak különböző szintjei. Azért a normál mindennapokban, hála Istennek, nem egy ilyen extrém kockázati szituációban élünk, akkor általában inkább az a jellemző, hogy az alacsonyabb iskolai végzettségű, alacsonyabb jövedelmű emberek, de vannak olyan, hogy mondjam, attitűddel rendelkező emberek, akik ugye a mentális könyvelésre inkább a készpénzre áll rá, a készpénzben jobban tudja kontrollálni a kiadásait, mint mondjuk, ha elektronikusan fizet. Nyilván minél kevesebb jövedelmet kell sajnos beosztani, annál szigorúbb költségvetési kontrollt kell az adott állampolgárnak gyakorolni, és ezt is például a kutatásainkban Magyarországon is igazoltuk, de holland és az amerikai kutatások is abszolút egybevágó eredményre jutottak, hogy egyszerűen jobban fáj készpénzzel fizetni, vagy könnyebb egy, nem tudom én, 20 000 forintos betenni a borítékba, hogy na ez lesz a villanyszámla, és nem költöm el, mint ezt elektronikusan kontrollálni. Tehát van ez a mentális könyvelés jelensége. Aztán van, amikor valaki bizonyos célra gyűjt, tesz félre, mert nem tudom, én le akarom cserélni a hűtőt, ezért mindig félreteszek arra egy bizonyos összeget. Tehát ez a fajta jelenség is van. Aztán ez a legyen mihez nyúlni, mindig legyen otthon, nem tudom én, 30-50 ezer forint, mert hogy valamilyen romlik, szerelőt kell hívni, hirtelen valami történik, tehát ez is ilyen sok kicsi sokra megy alapon. Aztán nyilván van, aki a megtakarításait itt általában azok is igazolhatók, amikor valamilyen pénzintézeti csőd, pánik történik, ez főként 2014-15 környékén, amikor sok takarék szövetkezeti csőd volt, meg az úgynevezett Dóker botránk idején, hát akkor meredeken nőtt a készpénzállomány, tehát aki
az tök logikus, igen, mármint mint viselkedés, tehát, igen.
Igen, tehát hogy akinek egyszer, hogy mondjam, fölmerült, hogy elveszítheti élete minden vagyonát és megtakarítását, az többet már nem fog bízni a bankokba, vagy nagyon nehezen fog bízni a pénzügyi intézményekben.
Világos.
És inkább akkor ő otthon. Tehát ez a sok-sok kis hatás összeadódik, és van az extrém szélsőség, amit ugye ön is említett, amikor jön a járvány, jön a háború, mondjuk Amerikában jön a hurrikán, és valami olyan szélsőségesen kiszámíthatatlan sodródó esemény történik, de mondjuk egy bankpánik is ilyen, szerencsére Magyarországon szintén nem jellemző, de más országokban azért ezt a jelenséget is megfigyelték, leírták, hogy akkor is, akkor ugye az az extrém kereslet is sok.
Igen, hát nálunk még a postabank idején volt egy ilyen, ugye, ami meg is rengette a banknak a helyzetét.
Igen, és nagyon érdekes, hogy a mai napig azért rendszeresen végzünk 2-3 évet a lakossági felmérést, és ez mai napig előkerül, pedig azért az több mint 20 éve igen. volt, hogy akkor én megtanultam,
Úristen.
Hogy azért ne tegyem be minden pénzem. Tehát, hogy ezek ennyire beépülnek.
Igen, mélysebeket ejtenek az ilyenek. Igen.
Engem az meglep egy kicsit, hogy azért nem annyira látványosan látszik, amit én nyilván kivetítve a saját felhasználási szokásaimat, markáns változásnak élek meg saját magam, illetve a környezetem példáján, hogy egyrészt nyilván a bankkártyák teredése, az érintéses fizetés, majd a mobilos fizetés elterjedésével egyre kevesebb készpénzt látok, sőt én gyakorlatilag nem látok forintot akár hónapokon keresztül. Nem látszik ez annyira a hát, számokon, ez ennyire szűk.
Amit mondasz,
dolog.
Igen, tehát itt a fővárosban, itt a mi networkünkben, vagy kapcsolati igen. rendszer, ez jellemző, de országosan valószínűleg nem.
Igen, országosan nagyon nagy különbség van. Azért az látszik, tehát ugye a hazai elektronikus fizetési infrastruktúra az rendkívül dinamikusan fejlődött az elmúlt 15-20 évben, tehát hogy abszolút érezhető, hogy ahogy az infrastruktúra fejlődött, nyilván a kereskedelmi bankok is terelték a saját fogyasztói bázisukat az elektronikus fizetések felé. Tehát egyértelműen még mondjuk 2015-ben az online pénztárgép adatbázisban több mint 80% volt a készpénzes fizetések aránya, ma ez már olyan 60% körüli érték, de óriási területi különbségek vannak, ilyen kis országon belül is, mint Magyarország, tehát hogyha a keleti megyéket nézzük, akkor még mindig 80% a készpénz, de hogyha mondjuk Pest megyét vagy Budapestet nézem, akkor viszont jóval, tehát kevesebb, mint a fele, tehát hogy nagy régiós különbségek vannak, illetve jövedelem és iskolai végzettség, mivel ez a két tényező egyébként korrelál egymással, ezek is nagyon befolyásolják, tehát hogy minél magasabb valakinek a jövedelme, minél magasabb a végzettsége, annál inkább valószínű, hogy ő kizárólag elektronikus fizető lesz.
Nézzük meg kicsit ennek a költségeit. A direkt valószínű az azt hiszem pont az önök igazgatóságának a cehje, tehát magának a logisztikának a költsége, de utána a gazdasági hátrányait, előnyeit, nem tudom, hogy előnye mennyi van, hátránya lehet több, de ezt majd megbeszéljük. Szóval a közvetlen direkt költsége a készpénz használatnak, kopik, újragyártás, tárolás, szállítás, ez milyen nagyságrend?
Ugye a közvetlen költségeit azért nagyon kicsit csalók az összehasonlítás, mert mindennek van költsége. Aha. Hogyha a 2010 2019-ben mértük ezt újra, hogy mekkorák az egyes fizetési módok társadalmi költségei. Ugye itt a társadalmi költségben azért az is benne volt, hogy kvázi mennyibe kerül egy állampolgárnak azon fizetési mód lebonyolítása. Itt ugye, mivel még mindig nagyon magas vagy domináns a készpénzes tranzakciók aránya, a készpénz lett a legolcsóbb fizetési mód, tehát itt a legalacsonyabbak a egy tranzakcióra jutó költségek minden más fizetési módhoz képest. Tehát, hogy ez a készpénz olcsó vagy drága, ez kicsit ilyen, hogy mondjam, hitvita, az lenne talán a fontos, hogy a társadalmi szempontból egy ilyen optimális fizetési szerkezet jöjjön létre. Nyilván mindenkinek legyen olyan alternatívája, amivel szeret fizetni, és mindegyik olyan arányba legyen, ami egy optimumot képez. Nyilván a készpénzt igen le kell gyártani, a készpénznél főként a szállítása drága, hogy ugye oda kell vinni az ATM-ekhez, meg a különböző bank- meg postafiókokba, viszont magának az infrastruktúrának a költsége, hogyha már egyszer kiépült, az elég stabil, tehát mondjuk 2009-hez képest 19-re csökkentek a készpénz társadalmi költségei, annak ellenére, hogy megduplázódott a forgalomban levő készpénzállomány, tehát az egy bank egyre jutó költség is szignifikánsan csökkent az elektronikusnál. Ott ugye van egy folyamatos fejlesztési költség, meg üzemeltetési költség, nyilván minél több tranzakció jön elektronikusan létre, ott is ez a egységköltség annál alacsonyabb lesz, de míg a készpénzes infrastruktúra, hogy mondjam, azért elég robosztus, tehát hogy évtizedek alatt kiépült és működik, bár vannak benne kisebb fejlesztések, az elektronikusnál meg egy folyamatos fejlődési ágban vagyunk mindig, tehát ezért, hogy mondjam, nem is feltétlenül adekvált az összehasonlítás, hogy nem mondanám azt, hogy egyik jobb, mint a másik, hanem egy ilyen hatékony mix kialakítására törekszik a jegybank, a készpénzes és a pénzforgalmi területe együtt, hogy egy ilyen társadalmi optimum felé ívelő fizetési struktúra jöjjön létre. Ugye a pénzforgalmi stratégiában az szerepel, hogy 2030-ra azt lenne jó elérni, vagy talán ott lenne az optimum, hogyha a fizetések 60%-a az elektronikusan bonyolódna le. De ugye itt már megint azt szeretném hangsúlyozni, hogy a fizetésekről beszélünk, és ugye a készpénz, azt már ejtettünk róla szót, hogy ettől azért jóval összetettebb, mint hogy csak fizetünk vele.
Világos. Ugye említettük, hogy itt a gazdaság, tágabb gazdasági hatásokat is vizsgáljuk, és ahogy ezt bedobtuk, számos hallgató már írja is, a szürke gazdaságot, a feketézést, valaki ilyeneket ír meg egyáltalán a mutyizást, ugye a készpénz, azt mondhatjuk, hogy a meleg ágya, hiszen lekövethetetlen, és ugye mindig egy jó eszköz a sötétben bujkálók, vagy ott tevékenykedőknek. Ez mennyire konzerválja tényleg esetleg azt a szintet, mert mindenhol van fekete gazdaság, mennyire konzerválja ezt a szintet, vagy növeli akár a magas készpénzállomány?
Igen, ez is egyébként egy ilyen, hogy mondjam, ilyen gyökerező sztereotípia, hogy a készpénzes fizetés az teljesen biztos, hogy valami adó elkerülő bűnös dologhoz kapcsolódik, ez azért szerencsére az esetek túlnyomó többségében nem így van. Tehát nyilván a rejtett gazdaság is használ készpénzt, de hogyha a magyar trendeket figyeljük, azért 2010-11-hez képest, amikor általában a ÁFA rés mutatót nagyon jó rejtett gazdasági indikátornak használni, tehát akkor az ÁFA résünk egy ilyen 30%-os csúcsot mutatott, ez 2020-ra 5% körül értéket csökkent, tehát egy nagyon-nagyon erős fehéredési hatást jelhető meg a magyar gazdaság, hogy kormányzati intézkedés született, a online pénztárgépek, a EKR rendszer, online számlarendszer, stb. És azt azért kijelentjük, hogy nyilván a rejtett gazdaságnak is van készpénzigénye, de hogy Magyarországon a készpénzállomány dinamikus növekedésének motiváló tényezője, drivere, az biztos, hogy nem a rejtett gazdaság bővülése volt. Tehát van szerepe, de nálunk biztos, hogy nem ez volt a motiváló faktor. Ugye ez a elmúlt évben megfigyelt gazdaság fehéredés talán egy olyan pont, amiben a közgazdaságtársadalom többsége úgy konszenzusolt, hogy volt ilyen kérdés. Tehát ezt azért nem mondhatjuk, hogy azért magas Magyarországon a készpénzállomány, mert a rejtett gazdaság az továbbra is magas szinten van, mert ez így nem helytálló, illetve még egy sztereotípiát, hogyha megengedik, azért említenék, hogy a készpénz az sokszor ilyen, hogy mondjam, ilyen old school avit eszköznek tartjuk, hogy ó, hát kihasznál már azt, meg kifizet azzal, benned a fejlesztőt. De hogy alapvetően nem így van. Mert a készpénz egy fejlettségi mutató például Japánban az egyik legmagasabb a cash per GDP állomány, pedig azért nem mondhatnánk azt egy fejletlen gazdaságnak, hogy nagyjából egyébként a hazai készpénz GDP arány az az eurozónával van egy szinten. Tehát, és egyébként a régiós országoktól sem térünk el, illetve Ausztria, Németország jellemzően nagyon készpénzintenzív gazdaságok. Tehát az, hogy hol mennyi készpénzt használunk, vagy ki szeret jobban azzal szeretni, vagy abban megtakarítani, ezek sokkal inkább attitűd kérdések, mint ilyen fejlettség.
Igen, de az nem zárja ki azt, hogy az old school-ságot, tehát az attitűd, meg a szokások, a hagyományok, azok rögzíthetik ezeket a dolgokat, tehát attól még nem feltétlenül túl modern dolog, lássuk be a jelen eszközök és lehetőségek ismeretében.
Persze csak, hogy egy gazdaság fejlettségének, vagy
nem fog mérője.
Nem ez a mutató száma.
A tendenciáról tudunk valamit azért, hogy mégis én továbbra is amellett kardoskodnék, hogy azért a nullához kéne konvergálnunk szép lassan, tehát valójában nem lenne szükség a készpénzre, mint olyanra a meglévő lehetőségek mellett.
Értem, hogy a költség az csökken, de összességében a készpénzmentes megoldásokkal összevetve azért még mindig jóval magasabb a költsége a készpénz használatnak, nem?
Ez nagyon érdekes, amit mondanak. Ez is egy ilyen, hogy mondjam, az elmúlt 10-15 évben gyökeret vert mondás, hogy a készpénzt ott meg kell szüntetni, mert drága. És a skandináv országokban ez ugye, hát elkezdett volna, hogy nem a nullára konvergálni, és ugye ekkor jöttek azok a vészharangok, hogy jó, csak akkor mit csinálunk, ha nem lesz. Tehát, és ugye megindult a CBDC-ről, a digitális jegybankpénzről való gondolkodás, de emellett gyakorlatilag minden jegybank az elmúlt 2-3 évben, főleg itt a pandémia, energiaválság, háború sokok okozta, hát hogy mondjam, fölismerésben, eljutott oda, hogy de készpénz nélkül egy ideig biztos, hogy nem fog menni, tehát valameddig csökkenhet a forgalomban levő készpénz aránya, de gyakorlatilag most még az egy ilyen, hogy mondjam, nagyon nehezen belátható összefüggés, hogy készpénz nélkül hogy tud működni egy monetáris politika, vagy kizárólag digitális jegybankpénzzel, hogy tud működni mondjuk egy kétszintű bankrendszer, vagy milyen pénzügyi stabilitási és egyéb makrogazdasági implikációi lennének annak, ha eltűnne a készpénz. Tehát a skandináv országokban is eljutottak odáig, hogy gyakorlatilag a készpénzes infrastruktúrát nem szabad engedni tovább leépülni, sőt a jegybankok támogatják már a kereskedelmi bankokat abban, hogy fenntartsák, mert egyrészt vannak olyan társadalmi rétegek, akiknek még mindig nincs elektronikus kapcsolatuk, bankkapcsolatuk, vagy egyszerűen kihívást, problémát okoz számukra az elektronikus fizetés, illetve az a jelenség, amiről beszélünk, az főként itt a inflációs környezetbe került előtérbe, hogy egyszerűen vannak olyan alacsony jövedelmi társadalmi csoportok, akik kizárólag készpénzben tudják kontrollálni a saját kiadásaikat. Tehát amellett, hogy azt gondoljuk, hogy hát ez egy, hogy mondjam, társadalmi szempontból végtelenül káros dolog, hogyha mélyebben belegondolunk, és minden egyes szegmensi dimenzióját elemezzük a készpénzkeresletnek, akkor rájöhetünk, hogy ez egy sokkal összetettebb kérdés annál, mint hogy egy ilyen egyszerű költséghaszon elemzéssel ezt le tudjuk, hogy hát az elektronikus az sokkal olcsóbb, a készpénz az meg sokkal drágább, mert egyrészt ez sem igaz, hogy az egyik szignifikánsan olcsóbb, a másik drágán, mert a költségek azok dinamikusan változnak mindkét arány, mindkét oldalon, és azért vannak olyan, hogy mondjam, szerepei a a készpénznek, amik jelen pillanatban nincs rá megoldó képlet, hogy hogyan lehetne őket helyettesíteni, illetve igenis van társadalmi hasznossága vagy létjogosultsága a készpénz használatnak is, és ezt újra, bocsánat, hogy elmondom, de gyakorlatilag a készpénz az jóval több annál, mint hogy kizárólag egy fizetőeszköz.
Persze, ezzel egyetértettünk, csak én váltig állítom, hogy ez egy pillanat felvétel a jelenről, és a tendenciának valahol annak kéne lenni.
Hát érdemes
azért,
mérsékelni azért az arányát, de nem szabad túl alacsonyra menni, és megtalálni a helyes arányt, az lehet ezek szerint a komoly feladat.
Ugye, az látszik, hogy ahol egyébként mondjuk akár Angliát, akár a skandináv országokat veszük, ahol a jegybankok is beálltak önmagé, hogy igen, akkor nincs szükség készpénzre, ott hirtelen elkezdett zsugorodni a készpénzes infrastruktúra, megnőttek a készpénzes fizetési költségek, viszont az igény meg nem szűnt meg, és kialakult egyfajta padhelyzet. Tehát most ezért is van egy ilyen közös gondolkodás a egy bankok között Európában, vagy mindenki megpróbál valamilyen módon tenni azért, hogy a jelenlegi készpénzes infrastruktúráját valahogy optimalizálja, és azért a készpénzhez való hozzájutás feltételeit azt garantálja az állampolgárok számára, mert különben ez komoly zsákutcákat tudhat előírni.
Okay. Ó, ez izgalmas és nagy téma, ennyi fért bele. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk a készpénzről, a készpénz használatról, meg annak költségeiről, társadalmi hatásairól. Szép napot kívánunk!
Köszönöm a lehetőséget.
Viszonthallásra. Bódi Subert Anikóval, a Magyar Nemzeti Bank készpénzlogisztikai igazgatóságának főosztályvezetőjével beszélgettünk, és egy elektronikus fizetésben jártas törzshallgatónk egy adalékot.
Milán.
Igen.
Ha jól sejtem.
Tett hozzá, hogy készpénz használatban a világban Németország, Japán, Svájc és Ausztria lefelé kilógó példák. Messze GDP-jük indokolt a szint alatt van a kártya használat részben, mert a lakosság pici helyi takarékszövetkezetnél ügyfél, aki 10 év késéssel adott neki kontakt lesz, ugye érintésmentes kártyát, mobiltárcát, mobilbankot, interneten használható kártyát. Magyarország, Lengyelország és az egész CEE pedig felfelé kilógó példák szerencsére.
Már szerintem a elektronikusban felfelé, nem? Tehát készpénzben pont, hogy fordítva.
Elektronikusban felfelé.
Jó, oké, csak a készpénz használatban lefelé kilógó példa, szerintem fordítva akart írni Milán is. Na, még egy fontos szám, szintén Milántól, ezt jegyezzük meg szerintem, 8, ez a 8000 milliárd forint az embereknél van. És csak azt írja, hogy 10% kamattal számolunk, a kamat most jóval magasabb ennél, amit egy lakosság elérhet. Szóval évente 800 milliárdot bukunk, illetve buknak azok.
Ez jó, bár a számítás nem helyes, mert minden készpénzt nem tudunk maximum kamattal hozamot generálni rá.
De irgalmatlan összeg
vannak, továbbra is parlagon. Az, ami bukó. Így van, azért, mert úgy gondoljuk, hogy a készpénzben tartás az egy nagyon biztonságos és klassz dolog.